Matthew Henry magyarázata Sámuel második könyve 7. rész első 17 verséhez. Nyers fordítás. Boltási Sándor fordította. 2 Sámuel 7. 1-3. Amikor a király már a palotájában lakott, és az úr mindenfelül nyugalmat adott neki ellenségeitől, ezt mondta a király Nátán prófétának. Nézd, én cédrus palotában lakom, az Isten ládája pedig sátorlapok között lakik. Nátán ezt mondta a királynak. Tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Úr. Magyarázat. Előttünk van itt Dávid az ő nyugodalmában. Királyi palotájában lakott. Csendesen és háborítatlanul. Nem volt háborúban része. Az Úr mindenfelül nyugalmat adott neki. Mindazoktól, kik ellenségei voltak trónra lépésekor. S most teljességben élvezte ezt a nyugalmat. Bár hadakozó férfiú volt, de a békét kedvelte, Zsoltár 127, s nem gyönyörködött a háborúban. Nem sok idő óta volt nyugalomban, s nem sokára ismét háborúba kellett menjen. De jelenleg derűs békét élvezett, és nagyon jól érezte magát, mikor házában ülhetett, s Isten törvényéről elmélkedhetett. Előttünk van tovább az igében Dávid gondolata, ötlete, hogy templomot építsen Isten tiszteletére. Épített már önmagának egy palotát, s egy várost szolgái számára, s most arra gondol, hogy hajlékot épít Isten figládájának. Eképpen akarta kifejezni háláját azért a tisztességért, melyel Isten felruházta és elárasztotta őt. Egyezzük meg, amikor Isten az ő gondviselésében különösen sok és nagy dolgokat tesz értünk, ez arra kell indítson, hogy elgondolkozzunk, mi mit tehetünk érte és az ő dicsőségéért. Mivel fizessek az Úrnak? Így akarta kihasználni a jelenlegi nyugalmat, s jól hasznosítani azt a békességet, mit Isten adott neki. Most, hogy nem kellett kimennie szolgálni Istent és Izraelt a csatamezőkön, kívánta gondolatait, idejét és tehetségét, s mindazt, amivel rendelkezett, felhasználni arra, hogy szolgálja őt más módon, s ne kényeztesse magát a kényelemben, még kevésbé a fényűzésben. Amikor Isten gondviselésében nyugalmat ad nekünk, s megadatik, hogy világi ügyeinkben pihenést tarthatunk, akkor annál többet kell tennünk Istenért és a lelkünkért. Mennyivel különböztek Dávid gondolatai most, hogy palotájában ült, a Nabukodonozorétól, amikor ez az ő palotája tetején sétált, lásd Dániel 4.29.30. E büszke ember nem gondolt másra, csak az ő hatalmára és fensége dicsőségére. Dávid aládatos lelke viszont csak azon elmélkedik, hogy hogyan dicsőítse Istent, s adjon tiszteletet neki. S hogy miként áll ellent Isten a kevének, s hogyan ad kegyelmet és dicsőséget az aládatosnak, ez esetek megmutatják. Dávid számba veszi saját lakásának tekintélyességét, 2. vers. Én cédrus palotában lakom, s ezt összehasonlítja a frigyláda hajlékának egyszerűségével. Az Isten hajléka pedig sátorlapok között lakik. És ezt képtelenségnek tartja, hogy ő palotában lakjon, az Isten ládája pedig sátorban. Dávid nyugtalan volt mindaddig, míg helyet nem talált a ládának, Zsoltárt 132.4.5, és most ismét nincs nyugalma, míg annak jobb helyet nem talál. A kegyes és hálás lelkek sohasem gondolják, hogy eleget tudnak tenni Istenért, hanem amikor már sokat tettek, még tovább foglalkoztatja őket, hogy többet tegyenek, s tervet szőnek a jótéteményekre. Nem tudják élvezni saját kényelmüket, amíg azt látják, hogy Isten egyháza nyomorúságban és felhő alatt találtatik. Dávid kevés gyönyört tudott találni a maga számára épített cédrus palotában, ha Isten ládája rossz körülmények között volt. Akik elefántcsont ágyakon heverésztek, de nem törődtek a József romlásával. Bár zenéjük olyan volt is, mint a Dávidé, a Dávid lelkülete idegen volt tőlük. Lásd Ámos 6.4.6. S azoktól is, akik faburkolattal díszített házban laktak, amikor a templom romokban hevert. Aggeus 1.4. Előttünk van tovább az igében gondolatának közlése Nátán prófétával. Elmondta neki, mint barátjának és bizalmas emberének, akinek tanácsát kiszokta kérni. Hát nem vihette volna ezt végbe Dávid maga? Nem volt ez egy jó dolog? Nem volt maga is próféta? De igen. Mégis segítséget jelent, ha sok a tanácsadó. A megmaradás a sok tanácsos által van. Példabeszédek 11.14. Dávid elmondta neki azért, hogy tőle megtudja Isten akaratát. Kétségtelen, hogy egy jó dolog volt, amit elgondolt, de nem volt bizonyossága afelől, hogy vajon ő kell-e ezt elvégezze. És előttünk van végül Nátán helyben hagyása. Tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Úr. 3. vers. Nem olvassuk, hogy Dávid elmondta volna neki, hogy templomot szándékszik építeni. Csak hogy bántotta őt az, hogy nincs megfelelő templom építve, és ebből Nátán könnyen megértette, mi van a szívében. És bíztatja, hogy lásson neki, és járjon sikerrel. Jegyezzük meg! Meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, hogy bátorítsuk és előmozdítsuk mások jó szándékait és terveit, és amint lehetőségünk adódik, jó szóval biztassuk őket, hogy haladjanak előre a jóban. Nátán nem Isten nevében mondta ezt, hanem önmagától, nem mint próféta, hanem mint egy bölcs és jó szándékú ember. Isten kijelentett akaratával egyező volt ez, mely azt kérte tőlük, hogy mindenhol, bárhol lakjanak, áldozatot hozzanak és fáradozzanak a vallás és Isten szolgálata előmozdításáért. De úgy látszik, Isten titkos akarata más volt, hogy ezt a munkát ne Dávid tegye meg. Krisztus páratlan előjoga, hogy mindig képes volt közölni Isten akaratát, melyet ő tökéletesen ismert. Más proféták csak akkor tehettek erről bizonyságot, amikor a profétaság lelke betöltötte őket. De ha valamiben tévedtek, mint Sámuel, lásd 1 Sámuel 16.6, vagy Nátán itten, Isten hamar kijavította a tévedést. Következik 2 Sámuel 7, 4-17-ig terjedő igeszakasz. De még azon az éjszakán az történt, hogy így szólt az Úr igéje Nátánhoz. Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondja az Úr. Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, hogy kihoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban mindmáig, hanem csak hajlékomban, a sátorban jártam. Amíg csak együtt jártam Izrael fiaival, mondtam-e egy szóval is Izrael bármelyik törzsének, mikor azt parancsoltam, hogy pásztorolják népemet, Izraelt, miért nem építettek nekem cédrus házat? Most azért ezt mond szolgámnak, Dávidnak, ezt mondja a seregek ura. Én hoztalak el a legelőről, a júnyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál. Kiirtottam előled minden ellenségedet. Olyan nagy nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többi a gonoszok, mint kezdetben. Attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és nyugalmat adtam összes ellenségettől. Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fülemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atya leszek, és ő a fiam lesz. Ha bűnt követel, megpenyítem férfihoz illő bottal, és embereknek kijáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal. Magyarázat. Előttünk van itt Isten Dávid iránti jóindulatának és kegyelmességének teljes kijelentése, és e kegy jóságos szándékainak felfedése, melyeket Isten közölt és bizonyossá tett számára Nátán proféta által, kit hozzá küldött és megbízott-e hosszú üzenet átadásával. Az üzenet célja az, hogy eltérítse őt templomépítési szándékától, s ezért ugyanazon személy keze által lett közvetítve, aki előbb bátorította őt a dologra, nehogyha más valaki által lett volna küldve, Nátánt megvetés is, s Dávid zavarba essen, bátorítást kapván a dologra az egyik prófétától, s eltiltást a másiktól. Aztán ugyanazon az éjszakán lett küldve, hogy Nátán ne legyen sokáig tévedésben, s Dávid se tápláljon többet olyan gondolatokat, melyeket sohasem kell véghez vigyen. Isten közölhette volna ezt Dáviddal magával is, tött, hogy Nátán által küldizá, hogy biztosítsa prófétáinak tiszteletét, s Dávidban fenntartsa a rájuk való kegyes figyelést. Bár ő volt a fej, ám ők voltak a szemek, melyek által a mindenhatótól kapott látomást szemlélhette, s a nyelv, mely által hallhatta Isten beszédét. Ő, aki ezt a hosszú üzenetet adta Nátánnak, segítette memóriáját annak ízben tartására, hogy azt teljességben átadhassa, lévén, hogy hűségesen akarta azt átadni, úgy, amint azt az Úrtól kapta. Nos, ebben az üzenetben Dávid szándéka, hogy Istennek házat építsen, feleslegessé van téve. Isten értesült erről a szándékról, mert ő jól tudja, mi van az emberben. S kedvesen fogadta, tetszett neki, amint ez kitűnik 1 Királyok 8.18-ból. Jól cselekedted, hogy szívedben ezt végezted. Mégis megtiltja neki, hogy tervét megvalósítsa. 5. vers. Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? Nem. Te nem fogsz építeni. Amint a párhuzamos hely mondja, 1 Krónika 17.4. Van más munka, amit számodra megszabtam, ami elsőbbrendű. Dávid egy hadakozó ember, s ki kell szélesítse Izrael határait, kivívva a győzelmeket. Dávid az édes zsoltáros, zsoltárokat kell készítsen, hogy használhassák azokat a templomban, amikor felépül, s meg kell szervezze a léviták rendjét. De fia sokkal alkalmasabb lesz a ház építésére, s jobb kincstára is lesz az azzal járó kiadásokhoz, s ezért hadd jusson neki ez a munka. Ki milyen lelki ajándékokat kapott, úgy szolgáljon. A templomépítés munkája időt igényelt, s elő kellett készülni rá. De olyan dolog volt, amiről eddig sohasem volt szó. Isten elmondja neki, hogy sohasem lakott számára épített házban, 6. vers. Egy sárig megfelelt neki, s továbbra is megfelel. Isten nem akar külső pompát az ő szolgálatában. Az ő jelenléte épp oly bizonyosan népével van, mikor a frilláda sátorban rejtezik, mint mikor templomban őrzik. Dávid aggódott, hogy a láda sátorlapok közt van, egy egyszerű és hordozható hajlékban. De Isten sohasem panaszkodott emiatt, mintha ez kellemetlen lett volna számára. Ő nem tartózkodott a sátorban, hanem járt-kelt, és mégis nem fáradt el, sem el nem lankadt. Krisztus a frigyládához hasonlóan, amikor a földön volt, sátorban vagy egyszerű hajlékban tanyázott, míg széjjel járt s jót tett. S nem volt saját lakása, míg fel nem emelkedett a magasságba, a mennyei hajlékokba, atya házába, s ott dicsőségben leült. A gyülekezet, akárcsak a frigyláda, ebben a világban nem rendelkezik szilárd, sátorokban lakozik, mert jelenlegi állapota a vándorlás és a harc. Maradandó városa a jövőben lesz. Dávid zsoltáraiban gyakran nevezi a szent sátort templomnak, mint Zsoltár 5.7-ben, 27.4-ben, 29.9-ben, 65.4, 138.2. Azért, mert megfelelt a templom jellegének, még ha sátorlapokból állt is. A bölcs és kegyes emberek nem a látszatra teszik a hangsúlyt, miközben bírják a lényeget. Talán Dávid sokkal igazabb állítatot, s édesebb, élőbb Istennel való közösséget ébredett a sátorlapos hajlékban, mint utódai közül bármelyik is a cédrus palotában. Aztán Isten elmondja, hogy sohasem adott ő semmilyen parancsot vagy utasítást, a legkisebb utalás sem Izrael uralkodóinak, angolul Izrael királyi pálcainak, vagyis valamely bírónak, 1 Krónika 17.6, a templomépítés felől. 7. vers. Mert az uralkodók királyi pálcáknak neveztetnek. Lásd Ezékiel 19.14. S a nagyvezér is így van nevezve. 4 Mózes 24.17. Csak az Isten tisztelet kedves Isten előtt, amelyet ő rendelt el. Miért akar tehát Dávid olyasmit tervelni, amire Isten sohasem adott rendelést? Várjon Isten rendelkezésére, s aztán engedelmeskedjék. Jobb egy sátor, mint Isten rendelt, mint egy templom, mint az ember talált ki. Továbbá látjuk az igében, hogy Dávid emlékeztetve van a nagy dolgokra, melyeket Isten cselekedett érte, hogy ezáltal megértse, hogy ő a menny kedveltje, még ha nem nyeri is el azt a kegyet, hogy az építés munkájában részt vegyen, s úgy szintén tudja meg, hogy Istent nem kötelezheti le maga iránt jó szándékaival, mert bármit is tett is Isten tiszteletére, Isten mindenben megelőzte őt, s már jó előre vele volt. 8-9 versek. Felemelte őt egy igen alacsony és szegény állapotból. Elhoztalak a jó nyáj mellől. Jó, ha azok, akik nagy előléptetésben részesülnek, Isten intésére gyakran emlékezetbe idézik kicsiny kezdetüket, hogy mindig alázatosak és hálások lehessenek. Aztán ő adott sikert és győzelmet neki ellenségei felett. 9. vers. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál, hogy megőrizzelek, amikor üldöztek, hogy segítselek, amikor te üldözted az ellenséget. Kiirtottam előled minden ellenségedet, mely utadban állt, s akadályozta volna előrehaladásodat, s uralmad megszilárdulását. Aztán megkoronáztalak nem csak hatalommal és Izrael feletti uralkodással, hanem tisztelettel és nagy hírnévvel a környező nemzetek között. Olyan nagy nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Híressé vált rendkívüli bátorsága, magaviselete és páratlan teljesítményei miatt, s többet beszéltek róla, mint korának bármelyik uralkodójáról. Egy nagy név olyan, hogy akik rendelkeznek vele, nagy okuk van, hogy hálások legyenek érte, és jó célokra hasznosítsák azt. De akik nem bírnak vele, nincs okuk erre törekedniük. Egy jó név sokkal kívánatosabb. Az ember átmehet a világon igen ismeretlenül, és mégis igen boldogan. Továbbá az igében Isten Izraelének boldog megszilárdulás ígértetik. 10-11-es vers. Ez mint egy zárójelben van itt beékelve, mielőtt következnének a Dávidnak szóló ígéretek. Azért, hogy megértse, mindaz, amit Isten szándékozott tenni, az Izrael érdekében történt, hogy az ő népe boldog legyen az ő kormányzása alatt, s hogy lelkét betöltse az Izraelen nyugvó, előrelátható béke öröme, amint meg lett ígérve, hogy meglátja unokáit is. Zsoltár 128.6. Egy jó király nem érezheti boldognak magát csak akkor, ha országa is boldog. Az ígéretek, melyek ezt követik, az ő családjára és utódaira vonatkoznak. Ezek tehát, melyek Izrael megszilárdulásáról szólnak, az ő saját uralkodásának boldogságát jelzik. Két dolog van itt ígérve. Egy csendes hely. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek. Régtől fogva megvolt ez határozva, de ők sokszor zaklatva voltak, de most e határozat jogerős lesz. Kánoán teljesen az övék lesz, minden nyomorgatás és kiszorítás nélkül. Aztán nyugodalmas jólét ígértetik azon a helyen. A gonoszok, főleg a filiszteusokat érti ez alatt, kik régtől fogva csapásul voltak rajtuk, nem nyomorgatják többé őket, hanem, amint annak idején bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, nyugodalmat adok összes ellenségeitektől. Így is lehet fordítani a 11. verset. Vagyis a nyugalmat állandósítom és teljessé teszem. A föld megszűnik a harctól, mint volt a bírák alatt. Aztán az igében áldások ígértetnek a Dávid háza népének és utódainak. Dávid háza lenni Istennek, és viszontzásul Isten azt ígéri, hogy házat épít neki. 14. vers. Bármit is teszünk Istenért, vagy őszintén igyekszünk tenni érte, még ha a gondviselés megakadályoz is annak véghezvitelében, semmiképpen sem fogjuk elveszteni jutalmunkat. Megígérte neki, hogy nevet szerez számára. 9. vers. Itt megígéri, hogy házat épít neki, ami nevét fenntartsa. Nagy öröm is meg volt Dávid számára, míg élt, bírni az isteni ígéret sérthetetlen bizonyosságát, hogy az ő családja tovább virágzik majd, amikor ő meghal. Saját lelkünk és Isten egyháza boldogsága mellett kívánnunk el utódaink boldogságát is, hogy azok, kik utánunk jönnek, dicsérhessék Istent a földön, amikor mi már a mennyben fogjuk dicsérni őt. Ez ígéretek közül egyesek Dávid közvetlen utódjára, Salamonra vonatkoznak, s utána meg a judai királyi vonalra. Először is, hogy Isten trónra helyezi őt. Ezek a szavak, ha majd letelik az időd és pihenni térsz őseidhez, jelzik, hogy maga Dávid békességben fog sírba térni. S akkor fölemelem majd utódodat. Ez a kegy annyival nagyobb és rendkívüli volt, mivel több volt annál, mint amit Isten valaha Mózesért, vagy Józsuéért, vagy bármely bíróért tett, akit csak népének legeltetésére elhívott. Dávid uralma volt az első, mely örökségképpen szállt utódaira. Éppen így a Krisztusnak tett ígéret az ő országa felől érvényes az ő lelki magvára is, ha gyermekek, örökösök is. Aztán megígéri, hogy megszilárdítja őt a trónon. Szilárdá teszem az ő királyságát. 12. vers. Királyi trónját. 13. vers. Ahhoz való joga világos és elveszíthetetlen lesz. Abban való részesedése megpecsételtetik, s kormányzása szilárd lesz. Aztán megígéri, hogy felhasználja a templomépítés azon jó munkájában, melyre nézve Dávidnak csak a tervezés öröme adatott meg. Ő épít házat nevem tiszteletére. 13. vers. A munka el lesz végezve, bár Dávidnak nem lesz része benne. Megígéri azt is, hogy fiává fogadja őt. 14-es, 15-ös versek. És szövetségre lép vele. Atya leszek, és ő fiam lesz. Nincs szükségünk többre, hogy minket és a mieinket boldoggá tegyen, csak arra, hogy tudjuk, Isten atyánk nekünk, és nekik is. S akiknek Isten atyuk, azokat kegyelme által mind fiaivá teszi, azáltal, hogy gyermeki lelkületet ad beléjük. Ha ő gondos, gyöngéd és bőkezi atya irányunkban, úgy mi engedelmes, kezelhető, kötelességtudó gyermekekkel legyünk iránta. Ez ígélet itt, mint fiúnak szól, hogy atya megfenyíti majd őt, amikor arra szükség lesz. Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az atya? A nyomorúságok a szövetség egyik kitételét képezik, és nem csak összeegyeztethetők vele, hanem éppen Isten atyai szeretetéből származnak. Ha bűnt követel, mondja, mint ahogy meg is történt, lásd 1 Királyok 11.1, megfenyítem, hogy megtérésre indítsam őt. De ezt férfihoz illő bottal, emberi vesszővel teszem. Olyan vesszővel, melyet elviselhet. Nem fogok vele teljes isteni erővel perelni. Jób 23.6. Vagy inkább olyan vesszővel, amilyent emberek elviselhetnek. Figyelembe veszem alkatát, s minden lehetséges gyöngétséggel és szánalommal fogom őt fenyíteni, amikor arra sor kerül, s nem feljebb annál, mint amennyi szükséges. Az emberek fiainak büntetésével, érintéseivel, így van szó szerint, nem nagy ütéssel vagy ártással, hanem gyöngéd érintéssel. Aztán biztosítsa, hogy bár megpenyíti őt, mégsem fogja őt elvetni. 15. vers. Szeretetemet, fiak öröksége, nem vonom meg tőle. A 10 törzsnek a Dávid házától való elpártolása volt a bűnért járó fenyítésük, egy 2 törzsnek állandó ragaszkodása Dávid házához, ami megfelelő támasz volt a királyi méltóság fenntartására, Folytatólagosan fenntartotta Isten irgalmát a Dávid maga iránt, ezen ígéret szerint. Bár e királyi ház meg lett nyírbálva, de nem lett kivágva, mint a Saulé korábban. Júda felett más háznép nem uralkodott, csak a Dávidé. A királyságnak ez a szövetsége úgy van magasztalva, Zsoltár 89.3 következő versek, mint a megváltás és kegyelem szövetségének előképe. Az ígéretek közül mások Krisztusra vonatkoznak, ki gyakran Dávidnak és Dávid fiának van nevezve. Dávid ama fiának, akire ezek az ígéretek mutatnak, s akiben teljes beteljesedést nyertek. Ő Dávid magva volt, Cselekedetek 13.23. Isten neki adta az ő atyának, Dávidnak trónját, Lukács 1.32. Minden hatalmat menjen is földön, s hatalmat az ítélettételre is. Ő kellett megépítse az evangélium templomot, a házat Isten nevének, Zakariás 6.12-13. Ez az ígéret, én atya leszek, és ő fiam lesz nép, kimondottan Krisztusra van alkalmazva az apostolnál, Zsidók 1.5. De az ő házának, trónjának és királyságának örökkévaló megerősítése, 13. vers és ismét 16. vers örökre, nem is alkalmazható másra, csak Krisztusra és az ő országára. Dávid háza és királysága már rég véget ért. Csak a Messiás királysága örökké tartó, és az ő uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége. A bűn elkövetésének feltételezése nem alkalmazható magára a Messiásra, de igenis alkalmazható és nagyon vigasztaló ez az ő lelki magvára. Az igazi hívőknek megvannak a maguk gyarlóságaik, amelyekért számíthatnak a fenyítékre, de nem fogja őket Isten magától elvetni. A szövetségben elkövetett egyes vétkek nem vetnek ki bennünket a szövetségből. Már most látjuk, hogy ezt az üzenetet Nátán hűségesen átadta Dávidnak, 17. vers. Bár a templomásában saját szavait cáfolta meg, de nem vonakodott ezt megtenni, amikor Isten akaratáról jobban értesült. S látjuk azt is, hogy ezeket az ígéreteket Isten hűségesen teljesítette Dávidnak és utódainak a megfelelő időben. Így, bár Dávid nem teljesíthette szándékát, hogy Istennek házat építsen, Isten mégis hű maradt ígéretéhez, és házat épített neki. Ilyen jellege van annak a szövetségnek is, amely alatt mi vagyunk. Bár sok kudarcok, hiányosságok vannak részünkről, Isten részéről nincs egy sem.